Kedves barátaim, ma este a Bavakáma Traktátus 70-es lapját fogjuk tanulmányozni, és ma este ismét neki kezdenénk a tanulásnak. Szeretnénk megemlékezni az Izraelben folyó háborúról, harcokról, jó estét kívánok, Dani, amelyeknek a 100. napján vagyunk, ki gondolta volna, és még mindig 137 ártatlan gyerek, nő, férfi, van fogvatartva a világ legveszélyesebb terrorista szervezete révén, a Hamas révén Gázában, és értük, és a mielőbbi szabadulásukért és testiségükért imádkozunk ma este is. Egyben imádkozunk a sebesülteink mielőbbi felgyógyulásáért, és a katonáink sikeréért és testi épségéért. Kedves barátaim, a Bavakáma Traktátus 70-es lapja fog következni, és ma este a meghatalmazás fogalmával fogunk kezdeni. Talán mindannyian ismerjük a mai jogrendszer részeként a meghatalmazás fogalmát, amikor te nem tudsz saját magad eljárni valamilyen ügyben, akkor tanúk előtt, vagy ügyvéd előtt, vagy közjegyző előtt meghatalmazol valakit, hogy járjon el helyetted. Ez a meghatalmazás, ez abban az esetben, hogyha egy bírósági eljárás részeként történik, ugye a magyar jogban is vannak bizonyos dolgok, amikre lehet meghatalmazást írni, lehet bizonyos dolgok, amiket nem lehet meghatalmazást írni. A magyar jogban is, hogyha a meghatalmazás az egy jogi eljárásban történik, mondjuk egy követelés végrehajtásában a bíróság előtt, akkor adott esetben szigorúbb feltételek mellett kell, hogy a meghatalmazás ki legyen adva. És erről fogunk most mi is beszélni a 70-es lap tetején, azt mondja a Talmud. Imri nehardai leikasz minnan urkhatam talteli. Nehardában, ami Babilóniának egy fő zsidó központja volt, nem szoktak volt ingósággal kapcsolatos követelésre meghatalmazást kiadni. Amaravási lameimár my time. Azt mondta Ravási a meimárnak, mi ennek az oka? Amaravási Rabbi Yochanan. Azt mondta neki, hogy ez Rabbi Yochanan tegnap említett mondása miatt van. Mit mondott tegnap Rabbi Yochanan? Vagy amit tegnap tanultunk, nem tegnap mondta nevük 1500 éve, de mi volt az, ami tanultunk tegnap, hogy mit mondott Rabbi Yochanan? De amara bi Yochanan gezeb leinis jársa a bálim snémen jöjjön lehágni zelefisein, és se lo érzés, én bősúszok. Azt mondta Rabbi Yochanan, hogyha valaki ellopott valakitől mondjuk egy bárányt, akkor azt nem tudja a szentély javára felajánlani, sem a tolvaj, értem szerint, hiszen ez nem az övé, nem övé a tulajdonjog. De ami meglepő volt Rabbi Yochanan mondásában, hogy sem a tulajdonos, mert a tulajdonosnak viszont nincs a birtokában. És egy olyan dolog, ami egy olyan ingóság, ami nincs a birtokomban, hiába az én tulajdonom, nem rendelkezhetek róla. És tekintve, hogy ezt mondta Rabbi Yochanan, így hogyha mondjuk a ingósággal kapcsolatos meghatalmazásról beszélünk, akkor mi a történet? Ugye Kohn mondjuk letétbe helyez Grünnél egy bárányt, majd elküldi Schwarzot, hogy Grüntől hajtsa be ezt a bárányt. Tekintve, hogy a bárány most jelen pillanatban Grünnek a birtokában van, ezért, hogyha Schwarzot hagynánk, hogy eljárjon Kohn helyett, előállhatna egy olyan helyzet, amikor mondjuk Schwarz elveszi Grüntől a bárányt, a letétbe helyezett bárányt, és utána hozná haza, de útközben elvész a bárány, akkor Kohn visszamehetne Grünhöz, hogy követelje a bárányt, tekintve, hogy nem lett volna joga, vagy nem lett volna joghatósága a bárányt Schwarznak adni Kohn helyett. Ugye, miért nem? Mert ő nem rendelkezhet a dologról, mármint grün, nem rendelkezhet a dologról, mert nem az ő tulajdona. Kón nem rendelkezhet a dologról, mert nincs az ő birtokában. És ezért ingossággal kapcsolatosan nem alkalmaztak meghatalmazást Nehárdában. Iköd Amri, Imri Nehardai, Lék, az Finan, Ura, Urikatod, amit által ide Káfrej. Egy másik fennmaradt változat szerint Nehárdában alkalmaztak ingossággal kapcsolatosan is meghatalmazást, csak az esetben nem alkalmaztak ingossággal kapcsolatban meghatalmazást, hogyha egy olyan ügyről volt szó, ahol a követelésnek már ellentmondott az alperes. Tehát, hogyha sima ügy volt, és mondjuk Kón letétbe helyezett valamit Grünnél, és Grün nem tagadta, hogy ez nála van, akkor Kón megbízhatott valakit, meghatalmazhatott, mondjuk Schwarzot, hogy menjen és hozza el tőle a bárányt. De hogyha Grün tagadta, hogy Kón nála letétbe helyezte volna a bárányt, akkor nem alkalmaztak meghatalmazást. De mi hazek és sikra, mert akkor, ha alkalmaztak volna, akkor akkor úgy tűnhetett volna, mintha egy hazugságot erősítettek volna meg. Ugye az eset arról szól, hogy én követelek valamit valakitől, az illető tagadja, ha én most meghatalmazok egy harmadik személyt, hogy menj, hozd el attól a valakitől azt, amit követelek tőle, és ezt a bíróság jóvá hagyja, egy bíróság előtt meghatalmazok, az olyan, mintha alátámasztották volna az én követelésemet, amiről egyáltalán nem tudjuk, hogy egy megalapozott követelés vagy sem, hiszen az eljárást még nem folytattuk le. És ezért egy vitatott követelésnél nem alkalmaztak meghatalmazást, de egy sima követelésnél igen. Imni nehardai urkhatadalaik a szívbe. Zildum zapik, afiltanás seich, lézbe mesasa. Ha már itt a követeléssel kapcsolatos meghatalmazásról van szó, akkor még egy dolog, amit tudunk, hogy Nárdában hogyan jártak el a meghatalmazásokkal. Nárdában azt tanították, hogy egy olyan meghatalmazás, amireben nincs beleírva zildun, zapi, afiltanás seich, menj, járj el a bíróság előtt, szerezd meg az illetőtől, és tedd magadévá. Lézbém és sasa. Az ilyen meghatalmazásnak nincsen valós joghatósága. Magyarul kicsit úgy tűnik, hogy a ingossággal kapcsolatos követelésre kiadott meghatalmazás, az nem is egy meghatalmazás, hanem a követelés átadása. Ugye ő azt mondja, hogy menj, és a bíróság előtt szerezd meg a követelés tárgyát, és tedd magadévá. My time, de soha misúm, de amely lej, helyek láb bál barim didiát. Mi az oka annak, hogy így kell eljárni? Hogy nem elég meghatalmazni, a meghatalmazást az tulajdonképpen a követelés átruházása, mert ha nem így van, akkor az alperes, akivel szemben a követelést felállítjuk, azt tudja mondani, hogy arra úgy, de nekem semmi közöm hozzá, nem tudom, miről beszélsz. Én nekem nincsen ügyem veled, mármint a meghatalmazottal. Amire bája vékaszív bele megcelesülésre via, mi gondom is tájdina, pálgam is tájdina, akkor erre azt mondta a bája, van egy köztes megoldás, hogy a követelésnek egy kis részét, a felét, a harmadát ruházza át a meghatalmazó a meghatalmazottra, és akkor így a meghatalmazott már saját jogon jár el azzal a részével kapcsolatosan a meghatalmazásnak, amit átruháztak rá, és akkor a maradék részével szemben is, vagy a maradék részével kapcsolatban is már eljárhat, hiszen már van köze a követeléshez, akkor egy része a követelés, egy részéhez van köze, akkor a fennmaradó részével kapcsolatosan is eljárhat. Amara Meimár, ítafaszlai mafkina minei. A Meimár pedig azt mondta, hogyha a meghatalmazott ezek után eljár, és megszerzi a letétbe helyezett, vagy a követelt dolgot, követelt ingóságot, és a magáévá teszi, akkor nem lehet tőle azt elvenni. Ugye? Még én csak miért? Mert a meghatalmazás az egyfajta követelés, átruházás, és hogyha ezért, hogyha kivette a, vagy megszerezte a, az alperestől a követel dolgot, akkor azt, és magának megtartja, akkor azt nem lehet tőle elvenni. Nem vásja már. Kiven de kaszvei, lej, kol de misz annemin dina, kriblis alaj, sliach sávjé, azt mondta a mély már, abban az esetben, hogyha meghatalmazást írunk, akkor úgy kell megfogalmazni, hogy egy pillanat, ezt meg kell nézni, ez pontosan mit jelent. Ugye, hogyha a, azt mondja Ravási, hogyha a megbízó a megbízásban, a, követe, a meghatalmazásban úgy fogalmaz, Koldemi szándemin dina kablisalai, minden költséged, ami lesz az eljárás során, azt magamra veszem, sliach sávja, akkor ebből kiderül, hogy ő nem a követelést adta át, hiszen továbbra is helyt áll a követelés eljárásával kapcsolatos költségek ügyében, hanem egy egyszerű sliachá, egy egyszerű megbízottá hatalmazta föl az illetőt. Mikede ámra sutva sávja. Mások szerint ez nincs így, nem egy megbízottá nevezi ki a meghatalmazás révén, hanem igenis egyfajta társ lesz belőle, a követelés egy részét ezzel a meghatalmazásszerű dokumentummal átruházza az a meghatalmazottra. De májnafke minna, le mit vesz pálga, ugye mi a különbség a két megközelítés között, ha mondjuk a felét megtartja az illető, a meghatalmazott. Ha azt mondjuk, hogy ő csak egy egyszerű sliach, egy megbízott, akkor nem tarthatja meg a eljárás során megszerzett követeléstárgyát. Részben sem tarthatja meg. Azt mondom, hogy ő egy társ lesz a meghatalmazás révén a követelésben. A követelés tulajdonosi státuszba kerül, félig meddig, akkor hogyha megtartja a követelés egy részét, akkor azt, nem, akkor azt nem lehet elvenni tőle, mert ő is úgymond a meghatalmazás révén a követelés részévé vált. A követelés tulajdonosának részévé vált. Ilkhasza sriach sávja, mégis mi a halaká, hogy a meghatalmazással nem lesz a követelés társtulajdonosa a meghatalmazott, hanem egy egyszerű megbízott, aki ilyen értelemben nem tarthatja meg magának a követelést. Sem egészben, sem részben. Oké, a következő misnához értünk, és ugye mi a szabály, hogyha valaki lopott, és ezt tanúk bizonyítják, akkor nem csak az eredeti tőzsdőkét vagy az eredetileg ellopott dolgot kell, hogy visszaadja, hanem még egyszer annyit ki kell, hogy fizessen, ugye ezt nevezzük kéfelnek, tehát kétszeres kártérítésnek. Ha egy ökröt vagy egy bárányt lopott el, és időközben azt levágta vagy eladta, akkor négyszeres, ötszörös kártérítést kell fizessen. Ezzel kapcsolatban nézzük most a misnát. Ganavál pisnáim, de tabachom macharál piem, olyál pisnáim a heini, misálim teslum, árba, vaha misa. Ha valaki lopott, és ezt két tanú igazolta, majd az ellopott bárányt vagy ökröt levágta vagy eladta, ugyanezen két tanú ezt is bizonyítja, vagy két másik tanú bizonyítja ezt. Misálim teslum, árba, vaha misa. Akkor ugye négyszeres vagy ötszörös kártérítés kell fizessen, attól függően, hogy ez egy bárány vagy ökör. Ganavu machrebe sábez. Mi van akkor, hogyha amit csinált, hogy lopott, azt egyszer egy másik bűnnel együtt csinálta. Ugye van egy olyan szabály, amit úgy hívunk, hogy kamlébe drábe mindegy, hogyha egy olyan szabálysértés vagy vétket követek el, amiért egyszerre jár egy mondjuk pénzbüntetés, és jár egy súlyosabb mondjuk halálbüntetés, akkor a két büntetés közül a súlyosabbat mérik ki a vétkesre, és az enyém alól mentesül. És olyan dolgokat fogunk említeni, amikor valaki lop, és a lopása együtt jár valamilyen más szabályszegéssel, és azt gondolhattuk volna, hogy itt mentesül a lopással kapcsolatos plusz pénzbírságtól, de ez még sincs feltétlenül így. Miért nincs így? Például azért, mert az a másik bűn, amit elkövet, az nem olyan szintű bűn, ami miatt halálbüntetés járna neki. Például, ganavu machrebe sábesz, valaki lopott, és aztán eladta az ellopott dolgot szombaton. Vagy nyomnyi szombatszegés. Ganavu machrebe zare, ellopott egy állatot, és aztán azt eladta bálványimádás céljára. Ganavu tavakbe jem a kipurim, ellopott egy állatot, és Jom Kippur engesztelő napon vágta le. Ugye, ami az ünnepnek, a Jom Kippur törvényének, munkatilalmának a megszegése. Ganav Mishel Aviv, ve Tavahu Machar, Hárkach Meis Aviv, ellopta az apja bárányát, levágta és eladta, vagy levágta, vagy eladta, és közben meghalt az apja. Tehát akkor így is megörökölte a bárányt. Ugye ezekben az esetekben mind azt fogja mondani, hogy mentesül a négyszeres, ötszörös fizetéstől, hogy miért, arra mindegyike vissza fogunk térni, hogy miért, de egyelőre még folytassuk. Ganave tavach vár hárke hígdis, hogyha lopott egy állatot, majd levágta, és utána pedig felajánlotta a szentélynek, nos, mindezekben az esetekben, mert sálemtas lumeár balvecha misa, kell, hogy fizessen négyszerest vagy ötszöröst. Miért? Ugye amikor az első eset az volt, hogy ganavu machrebe sábesz, hogy lopott, és utána eladta szombaton. Ugye ez szombatszegés, de nem egy olyan szombatszegés, ami halálbüntetéssel járna, és ezért nem mentesül az enyhébb büntetése alól. Ganavu machrebe zara, valaki lopott, és aztán eladta bálványimádó célra. Megint csak a bálványimádás egy nagyon szigorú tilalom, de eladni a dolgot a bálványimádás céljára, az még nem jár halálbüntetéssel. Ganav tavakba jön a kipurim. Ha lopott és Jom Kippurkor vágta le, azzal ugyan jár halálbüntetés, de nem földi bíróság előtti halálbüntetés, hanem karet, tehát úgynevezett égi halálbüntetés, és az égi halálbüntetés nem mentesít. Nem mentesít az enyhébb büntetés alól. Amikor pedig az utolsó eset, amikor lopott az apjától, eladta, akkor és közben az apja meghalt, akkor meg azért nem mentesül a négyszeres, ötszeres fizetés alól, mert előbb vágta le, és mint hogy az apja meghalt. Hogyha az apja halt volna meg előbb, akkor megörökölte volna az állatot, még mielőtt a négyszeres, ötszöröst, még mielőtt levágta volna, és ezért nem lenne négyszeres, ötszörös fizetés. Hogy itt kinek kell fizessen négyszeres, ötszöröst, arra majd a Talmud vissza fog térni. Azt kérdezi a Tamás közben, hogy aki szombaton megvette az, ami van. Nyilván ő is bűnkölt el, de ugye rá biztos, bizonyosan nem vonatkozik a kártérítésnek ez a formája. Igen, Mária kérdezi, hogy a halott az apjának, hogy a fizet, erre vissza fog térni a Talmud. Oké, a következő esetek. Gannab tavach de refuoi le klabim. Mi van akkor, hogyha valaki úgy vágja le az állatot, az ellopott állatot, hogy nem tudja megenni? Vagy nem evés céljára vágja le, vagy nem tudja megenni, mert nem kóser, kiderül, hogy az állatbeteg volt, vagy nem evés céljára vágja le, hanem gyógyszer céljára, vagy kutyának, hogy odaadja. Vagy például, ha levágja egy tiltott helyen, mondjuk a szentély csarnokban, illetéktelenül, hiszen a szentély csarnokban csak áldozati állatot lenne szabad levágni. Tehát akkor ezeket is nézzük meg. Ganeve tavach lerefua, ha ellopta az állatot és levágta gyógyítás céljára, olyan klavin, vagy hogy a kutyák, ha sejhefe nimce tréfa, vagy hogyha levágta az állatot és az beteg állatnak bizonyult, és ezért tilos ennie belőle, a sejhét hulimba sajhét hulimba zora, hogyha levágja az állatot a szentély csarnokban, ugye tilos, hiszen ott csak ázati állatot lehet ne levágni. Mindezekben az esetekben nem lehet arra hivatkozni, hogy az állatot nem lehet elfogyasztani, vagy nem a fogyasztás céljára vágta, mégis most sántas lumárba, ha misa kell, hogy fizessen négyszeres, ötszörös kártérítést. Rabbi Simon poétel, és ne élu, Rabbi Simon viszont az utóbbi két eset kapcsán, tehát amikor az állatról kiderült, hogy nem volt kóser, miután levágta, vagy amikor a szentély csarnokban vágja le, illetéktelenül ebben a két esetben Rabbi Simon azt mondja, hogy nem kell, hogy fizessen négyszeres, ötszöröst. Idáig tartott a misna. Most nézzük, mit mond a Talmud. Azt mondja, a Talmud léma, azt nézzünk, de lejjük Rabbi Akiva. Úgy tűnik a misnánk, nem Rabbi Akiva véleményét követi. Ír Rabbi Akiva, hamar, dabar, belőj, haci, dabar. Azt mondta Rabbi Akiva, hogy amikor tanúvallomásról van szó, a tanúvallomás, ugye két tanú kell, hogy tanúsítkodjon, és a Tóra úgy fogalmaz, a pisnáim édim jakum dovar. Két tanú tanúvallomása által legyen a dolog. A dolog, és nem a fél dolog. Mit jelent ez? Hogyha van két tanúm az esemény felére, és két másik tanúm az esemény másik felére, akkor azt nem tekintjük tanúvallomásnak. Ugye a minisztánk mit mondott? Hogy valaki ellopott, és a lopást két tanú igazolja. Majd eladta, vagy levágta az állatot, és azt ugyanaz a két tanú igazolja, vagy akár két másik tanú igazolja. Nem tudom, hogy ezt hangsúlyoztuk-e a misnában, de a misná ugye ezt is mondja, hogy akár két másik tanú igazolja. Tehát akkor itt két pár tanú van. Van két tanú, aki a... Hú, de örül ennek a Facebook. Van két tanú, aki a lopást igazolja, és van két másik tanú, amelyik a levágást igazolja. Ebben az esetben is a tanúvallomást teljesnek tekintjük, és kell, hogy fizesse a négyszeres, ötszörös kártérítést. De ugye Kiva ugye azt mondta, hogy egy tanúvallomás akkor tanúvallomás, hogyha az egy teljes tanúvallomás, és nincs megfelezve. Akkor ezek szerint a misnánk nem ért egyet Rabbi Akivával. De Tánya, Rabbi Jaiszi, ahogy tanultuk, hogy hogyan is mondta ezt Rabbi Akiva. Rabbi Jaiszi meseltek, és Abad Halafta egyszer Rabbi Jéhrem ben Nuri. Akkor Abad Halafta elment Rabbi Jéhrem ben Nurihoz tanulni Tórát. Mások szerint pont fordítva volt, Rabbi Jéhrem ben Nuri ment Abad Halaftához tanulni Tórát. Amellői Harisa, Akhla, Sanari, Sainu, Bifnés, Náim, Snia, Bifnés, Náim, Bifnés, Náim, Máu. Akkor felmerült a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a 3 éves elbirtoklást azt 3 különböző pár tanú igazolja. Azt hiszem, hogy a magyarban is elbirtoklásnak nevezik azt, amikor valaki mondjuk egy ingatlanban lakik hosszú éveken keresztül, akkor azt hiszem, hogy Magyarországon ez 10 év. Akkor 10 év után, hogyha megjelenik valaki, és azt mondja, hogy ez az én ingatlanom, akkor ezt nem hisszük el neki. Ezt nem fogadjuk el, mert hogyha így lenne, akkor szólt volna előbb. Ezt a Talmudiumban ez 3 év. Ha valaki 3 évig sajátjaként kezel egy ingatlant, nyilván egy kicsit más volt a helyzet, akkor nem volt központi ingatlan nyilvántartás, tehát ez azért a mi esetünkben valószínűleg egy kicsit átírja a dolgokat. A Talmud időben ugye, ha valaki 3 éven keresztül egy ingatlan sajátjaként kezelt, akár egy lakóingatlant, akár egy termőföld ingatlant, amit 3 éven át aratott, vetett, szántott, és így tovább, akkor az ingatlan onnantól fogva az övévé válik. De ehhez kellenek tanúk. És mi van akkor, hogyha az első évet tanúsítja két tanú, utána a második évet tanúsítja két másik tanú, és a 3. évet is tanúsítja egy harmadik kép tanul. Hogy ilyenkor mi van? A Möllöj, ha nézek az aka, azt neki, ez így rendben van. Hiába nem ugyanaz a pár tani tanúsítja mind a három évet, összeadódik a három, és így azt hazokénak megszerzésnek, elbirtoklás általi megszerzésnek tekintjük így is. Amelaj, afani öjmerkény. Azt mondta neki, tudod, én is egyetértek veled. Eles Rabbi Akiva, ha jöjjünk be davar, de Rabbi Akiva nem ért ezzel egyet. És aj Rabbi Akiva, mert Rabbi Akiva ugyanis mindig arra hivatkozott, davar, velői haci davar. És amikor a Tóra azt mondja, hogy két tanú által legyen érvényes a dolog és nem a fél dolog. Magyarul, hogyha két tanú tanúsít valamit, de csak félig, és a másik felét két másik tanú tanúsítja, akkor az nem egy érvényes tanúvallomás. Amarabáje, csak akkor ebből mit látunk? Ugye, ha ez így van, a hazoka, az elbirtoklás három évének a kapcsán, akkor így kell, hogy legyen a mi esetünkben is, vagyis, hogyha két tanú tanúsítja a lopást, és két másik tanú tanúsítja az állat eladását, a lopott állat eladását, vagy levágását, akkor azt fél dolognak kéne tekintenünk, és nem kéne, hogy az illető a négyszeres, ötszörös fizesse. Abból, hogy a misnánk mégis azt mondja, hogy fizetnie kell, arra tudunk következtetni, hogy a misnánk nem ért egyet Rabbi Akivával. Amara Báje, a filutémi Rabbi Akiva, a Bájere azt mondta, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy Rabbi Akivával is egyetért a misnánk. Rabbi Akiva ugyan azt mondta, hogy a tanúvallomás, teljes tanúvallomás kell legyen, és nem fél. Mégis, Milaj, majd Rabbi Akiva, be Stájm, emlék, kides, Stájm, emlék, baát, de áfagább, de beéde, biát, szichim, ne éde, kidussin, kiven, de éde, kidussin, lajt, szichim, ne éde, biát, davar, karina, be. Vegyünk egy példát, mondja a Talmud. Képzeljük el, hogy egy házasságtörésről van szó. Ahhoz, hogy a házasságtörést igazoljuk, vagy igaznak találjuk, ahhoz két dolog kell. Kell két tanú, aki igazolja, hogy ez a férfi és a nő házasok voltak, és aztán kell két másik tanú, aki igazolja, hogy az egyik fél közülük megcsalta a férjét, illetve a feleségét. Akkor itt két tanú van, mégis nyilvánvalóan hiába nem egy tanúpár igazolja a házasságot és a házasság törését, el fogjuk fogadni a tanúvallomást. Afagáv annak ellenére, de ide piac szikle, ide ki dusin, ahhoz, hogy a házasság törés két tanújának a tanúvallomása igaz legyen, ahhoz a két házassági tanútnak a tanúvallomása is szükség van. Kiven de ide ki dusin, nagy szikle, ide bia, viszont mivel fordítva nincs így, a két házassági tanú nem igényli a két házasság, későbbi házasság törés tanúját ahhoz, hogy a saját tanúvallomása igaz legyen, akkor ezt nem tekintjük fél tanúvallomásnak. Oké, nami. Áfágám, de idet fíjad cichleidek néva, kimendék névő elé cichleidet fíjad, davar krinembé. Akkor ugyanúgy a mi esetünkben is. Tekintve, hogy ugyan a levágást igazoló két tanú tanúvallomásának az elfogadásához az is kell, hogy legyen az a két tanú, aki igazolja, hogy ellopta azt az állatot, de fordítva nincs így a lopást igazoló két tanú tanúvallomásának az igazához nem kell az, hogy elfogadjuk azt is, hogy legyen két tanú, aki igazolja, hogy később azt levágta. Ezért a dolgot nem tekintjük fél tanúvallomásnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi misnánkra nem lehet mondani, hogy az fél tanúvallomás lenne, és ezért ez nem érinti azt a kérdést, amiben vitatkoztak Rabbi Akiva és a bölcsek. De akkor azért nézzük meg Rabbi Akiva és a bölcsek vitáját jobban. Rabbi Akiva tehát azt mondta, davar velő, haci davar, a tanúvallomás egy teljes tanúvallomás kell legyen, és nem egy fél tanúvallomás. Mivel a bonon, haj davar velő, haci davar, miutémáj, a bölcsek ezt nem fogadták el, és szerintük például, hogyha az előbb említett elbirtoklásnál egy évet két tanú tanúsít, másik évet egy másik két tanú, harmadik évet egy megint egy másik két tanú, akkor azt el lehet fogadni. Na de akkor szerintük, kérdezi a Talmud, háj davar, vagy löj háci davar, máj, mute máj. Ez a mondása a Tórának, hogy két tanú tanúvallomása által legyen a dolog és nem fél dolog, ez mire utal szerintük? Limutei, echodai mir achas begabo, echodai mir achas bekreisa, hai de chatsi dovor, ve hai chatsi dovor, ve hai chatsi dovor, chatsi edusu. Ah, hai chatsi dovor. Nein, bocsát. Echodai mir achas begabo, echodai mir achas bekreisa. Azt mondja, a Talmud arra vonatkozik, szerintük, amikor amikor van egy tényállás, és a tényállás két elemből áll, és az egyik elemét tanúsítja egy tanú, a másik elemét tanúsítja egy másik tanú. Például a nagykorúvá válásnál, ahhoz, hogy valaki nagykorú legyen, mondjuk valamilyen eljárásban, fölmerül, hogy az illető nagykorú volt-e vagy sem, akkor meg kell vizsgálni, hogy pubertálta az illető. Most ugye, mert ugye nem elég csak egy bizonyos kor a nagykorúvá váláshoz, a talmudi jog szerint, hanem biológiai értelemben is már el kell kezdeni a pubertás. Ez két fanszőrszállal fanszőrszál megjelenését igazolja, és most teoretikusan képzeljük el, hogy egy valaki mondja, hogy van egy szőrszál, a másik meg azt mondja, hogy van egy másik szőrszál. Akkor ez két fél tanúvallomás, és ez erre vonatkozik a bölcsek szerint, hogy két tanú által legyen a dolog, és ne fél dolog. Ebben az esetben például azt nem fogadnánk el tanúvallomásnak. Azt mondtam, hogy várjunk csak, hi, haci, dor, haci, eidusu. Ez nem fél dolog, hanem fél tanúvallomás, mert egy tanú ezt mondja, a másik tanú azt mondja. Előmúlt és tájmol, ez be gába, hányom, és ez be kejsza, Hani emlék tanehi, vagy Hani emlék tanehi. Azt mondtam, hogy igen, akkor korrigáljuk, akkor itt nem arról van szó, hogy egy valaki azt mondja, hogy ő látott egy szőrszált, és a másik valaki mondja, hogy egy másik szőrszált, hanem ketten mondják így, és ketten mondják úgy, akkor az két-két tanú, de csak egy fél dologról, a tényállás feléről. Hiszen, hogyha mind a kettőt külön-külön néznénk, akkor mind a kettő azt mondja, hogy ez egy kiskorú, és ha csak a kettőt összeadjuk, akkor lesz belőle nagykorú. Szerintük erre vonatkozik a Tórának az a mondása, hogy davar, vagy haci davar, hogy a két tanúnak a dolgot kell igazolniuk, a dolgot, és nem a fél dolgot. Oké, kedves barátaim, akkor most rátérünk a mistának arra a részére, ahol arról volt szó, hogyha az illető ellopott valamit, és azt szombaton eladta, akkor nem mentesül a négyszer-ötszörös fizetés kötelezettségétől. A szombati eladás ugyanis nem egy olyan szombatszegés, amiért olyan súlyos, mondjuk halálbüntetés járna, ami miatt mentesülne az enyhébb büntetés alól, ami jelen esetben a lopás és az azutáni eladás miatt járó négyszer-ötszörös kártérítés. Azt mondja, a Talmud, a hatánya patul. Szerintem, várjunk csak, a Misna ugyanazt mondja, hogy nem mentesül a négyszer-ötszörös fizetéstől, de van egy másik brájt, amelyik viszont azt mondja, hogy mentesül. Akkor hogy van ez? Amaráv bár háma, aki tánya a híre paturba, én mülő jakait szeha te én, amit én naszi, de tikne ligni veszeha. Azt mondja a Talmud, az az eset, amikor a brájta azt mondja, hogy mentesül a négyszeres-ötszörös fizetéstől, az úgy nézett ki, amikor a lopott bárányt mondjuk eladná valakinek, és az illető azt mondja, hogy jó, én fizetek azzal, hogy leszedheted ezt a fügefát. És a fügéket letépni a fáról, az már egy súlyos szombatszegés. Egy olyan súlyos szombatszegés, amiért halálbüntetés is járna, akkor a két büntetés, ha egyszerre van, a halálbüntetés és a négyszeres-ötszörös kártérítés, akkor a súlyosabbat kell venni, és ezért mentesül a négyszeres-ötszörös fizetéstől. Amrive kivendeki tavelék hamon bedina, löjjem linan lé zil salim de mechájbe návsai hú, ha mechira návni láv mechira hi. Azt hiszem, hogy ez nem jó. Miért nem? Mert mondhatjuk egyáltalán, hogy egy ilyen eladás, egy ilyen csereügylet, ami szombaton jön létre, ahol a lopott bárányt odaadja azért annak fejében, hogy leszedi a fügéket a fáról, az egyáltalán érvényes eladás lenne? Tegyük föl, hogy valaki odaadja a bárányt, és leszedi a gyümölcsöt. Vagy mondjuk leszedi a gyümölcsöt, de nem adja oda a bárányt. Akkor köteleznénk arra, hogy teljesítsék ezt a ügyletet? Tehát mondjuk, ha elmulasztja odaadni a bárányt, akkor köteleznénk, hogy adja oda a leszedett gyümölcsök fejében? Vagy hogyha odaadta a bárányt, akkor köteleznénk, hogy fejezze, hogy tartsa meg a gyümölcsöket? Nyilván elítélnénk ezt a cselekedetet, és akkor ez nem is egy érvényes eladás. Ha nem egy érvényes eladás, akkor viszont nem kéne, hogy fizessen négyszeres, ötszörös kártérítést. El amiráv papa, bőjömér lő, és zöjjük nem is szelha, lehat szari, vagy tikni, lég nem is szelha. Azt mondta, ezért a papa egy kicsit korrigálta ezt, és mondta, nem egy ilyen szombatszegésről van szó, hanem egy olyanról, hogy azt mondta a vevő, dob be az állatot a udvaromra, és ezzel add el nekem az állatot, ugye? Hogyan lehet egy ingóságot vagy egy állatot eladni? A tulajdonjogváltás az létre tud jönni azzal, hogy a vevő magához húzza az állatot, hogy fölemeli az állatot, vagy hogy az ingatlan a révén megveszi az állatot. Tehát, hogyha rárakja az ingatlanjára, az udvarára az állatot, akkor oda dobja a bárányt, akkor azzal az megszerzi. Most ugye itt, akkor egyszerre történik az eladás és a szombatszegés. A szombatszegés itt az, hogy közterületről magánterületre dobja az állatot. A kérdés az az, hogyha visszaemlékszünk a szombat traktátusra, hogy amikor magánterületről közterületre, vagy közterületről magánterületre viszünk valamit, akkor mikor áll be az átvitel a egyik helyről másik helyre vivés. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy van valamit úgy hívunk, hogy a kira, és van valami, amit úgy hívunk, hogy a noha. Amikor fölemelek valamit, és amikor lehelyezek valamit. Fölemelem a közterületen, és lehelyezem a magánterületen. Most ugye ebben az esetben a szombatszegés akkor jön létre, amikor le is helyezték a bárányt a magánterületen. A bárány megszerzése viszont létrejön abban a pillanatban, hogy az udvar légterébe kerül. Tehát akkor előbb jönne létre a megszerzés, mint a szombatszegés, nem egyszerre történne a két szabálysértés. Ezre a Talmud azt mondja, akkor ezek szerint ezek szerint akkor ez azt szerint a vélemény szerint működik csak, ami Rabbi Akiva külön véleménye, aki szerint a szombatszegés nem csak azáltal történik, hogyha már lehelyeztem a magánterületen, fölemeltem a közterületen, átvittem a magánterületre és lehelyeztem a magánterületen, hanem amikor bekerül a magánterület légterébe, akkor a szombatszegés is létrejön, és akkor így egyszerűen jön létre a szombatszegés és a lopás. A lopás utáni eladás. Iker a banan, kimen de Mátyele Hatszerbe iszaj, kannal, ingyen sábeszlő, Mihályvár, de Mátyele ár, ha ugyanis a bölcsek véleményét fogadnám el, akik szerint csak a lehelyezés után jön létre a szombatszegés, akkor az eladás létrejön már, amikor a légtérbe került a bárány, de a szombatszegések akkor jön létre, amikor már a földre ért. Szóval Talmudban ömörlő, hogy tikni nidig, mert szelhacs, tehát nuach. Szóval nem, akkor lehet, hogy azt kell, úgy is lehet magyarázni, hogy hiába a bölcsek véleményét követjük, és a szombatszegéshez feltétlenül szükséges, hogy a szombatszegés szabálysértésének a beálltához szükséges, hogy az állat földet is érjen a magánterületen. A mi esetünk arról szól, hogy azt mondta a vevő, dobd be az állatot, és az akkor váljon az enyémé, amikor az földet ért. Akkor az eladás is akkor áll be, amikor földet ér, meg a szombatszegés is akkor áll be, amikor földet ér. Rave amár lőj, nem kerámi bárháma. Rave pedig azt mondta, hogy nem. Szerintem igazából az eredeti válasz, Rami bár Háma válaszát is el lehet fogadni. Mi volt a mondásotok? Hogy ez az eladás, ami egy ilyen bűn által jött létre, az nem is egy érvényes eladás, hiszen a bíróság nem hajtaná végre ezt az eladást, ugye, ahol az volt, hogy egy lopott dolgot ad el a szombaton leszedett fügéért cserébe. És hogyha ez nem egy érvényes eladás, hiszen látjuk, hogy a bíróság ezt nem hajtaná végre, nem kényszerítené ki, akkor viszont nem kéne, hogy fizess. Emiatt nem kell fizessen négyszeres, ötszörös kártérítést. Azt mondja, ez nincs így. Attól még, hogy egy bíróság nem hajt végre egy bizonyos ügyletet, az nem azt jelenti, hogy az ügylet nem érvényes. Vegyünk egy nagyon erkölcstelen dolgot. Például a prostitúció. A prostitúció az erkölcstelen, bűnös. Hogyha valaki füzet egy prostituáltnak, akkor az a füzetség is undormány. Tehát ha mondjuk egy bárányjal fizetett a szolgáltatásért, akkor azt a bárányt a szentélynek tilos volt felajánlani. De ettől még jogi értelemben a bárány a prostituált. Olyannyira, hogyha az a prostituált az a saját anyja, aminél súlyosabb bűnt el se lehet képzelni. Mégis az, amit füzet érte, az anyjáé. Eszlan azt mondta, hogy a Filip Balimoy a prostituáltnak adott fizetséget tiltja a tóra, abban az értelemben tiltja, hogy prostitúciós tilos, és azért a prostituációért fizetett dolgot nem fogadjuk el a szentének való felajánlásnak. A finu bal limaivi itt tavalék a mombedi na, mi a blinalé kum havle eszlan. És képzeljük el, hogy valaki a saját anyjával hál, és nem fizeti ki. Eljön az anyja a bírósághoz, akkor nyilvánvalóan a bíróság nem fogja behívni a fiát, és mondja, akkor fizest ki. Nem fogja végrehajtatni vele ezt a fizetést. El áfagán neki tavalé, hogy dine lojam dine zivhávla. De ettől függetlenül, annak ellenére, hogy a bíróság eljárásban nem fogjuk soha végrehajtani ezt a fizetséget, amit a fiú elmulasztott odaadni az anyjának, ebben a nagyon bűnös esetben. Kivendi ki Javile Have Esnan, ettől függetlenül, hogyha mégis kifizette, akkor az a fizetség az anyjáé. Maga abból a tényből is látjuk ezt, hogy ezt a Tóra tiltja, hogy az anyja felajánlásaként később mondjuk a szentének elfogadják. Ha nem, én áfagád, de lényeg, tehát slomé, ide, tavabedina, kamon, lojamrin, ezért saleim. Ugyanúgy a mi esetünkben lehet, hogy egy bűn lévén jött létre ez az adásvétel, hiszen a bárány egy olyan dologért jött cserébe, ami egy szombatszegéssel járt, ugye a fügével, a fügefáról, és ezért, ha valami nem stimmelt ezzel az adásvétel, akkor ha a bíróság elé járulnak, nem fogjuk végrehajtani a bíróságon az ezzel kapcsolatos mulasztást. A fiú hachi, kivendek a máknél lébe hachi, hávi mechira. Ettől függetlenül, hogyha mégis létrejött ez az adásvétel, akkor az adásvétel érvényes, és ezért igenis kell, hogy a négyszeres, ötszöröst fizesse, vagy kellett volna, hogy fizesse, de mégse kell, nem azért, mert az adásvétel nem érvényes, hanem azért, mert egyszerre történt egy súlyos szombat szegéssel. És ezért mondta Brájta azt, hogy erről az esetről mondta Brájta azt, hogy ilyenkor, ha a szombat szegéssel együtt járt az eladott, vagy az ellopott dolog eladása, akkor az mentesül a négyszeres, ötszörös fizetéstől. A mimistány pedig arról szól, amikor egy egyszerű eladás volt, és nem egy olyan súlyos szombatszegés, ami miatt halálbüntetés járt volna, így aztán nem mentesít a súlyosabb büntetés az enyhébb alól, és kell, hogy fizesse a négyszeres, ötszörös kártérítést. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Idáig tartott a mai este. Holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk, addig is a legeslegjobbakat. A viszontlátásra, viszont hallásra.